Az emberek mindennapi életét megkönnyítő költségvetést készített a kormány 2014-re, erről beszélt Varga Mihály. A nemzetgazdasági miniszter azt mondta, a kormány célja, hogy a meghamisított geológiai jelentés akár az ivóvízbe is kerülhet a Verespatakra tervezett zagytározó ciános vizéből. A híradót látják, jó estét kívánok! Az emberek mindennapi életét megkönnyítő költségvetést készítette a kormány 2014-re, erről beszélt Varga Mihály a parlamenti vita kezdetén. A nemzetgazdasági miniszter azt mondta, a kormány célja, hogy a rezsicsökkentéssel és az adókedvezmények kiterjesztésével tovább csökkenjenek a családok megélhetési költségei.
2014. évi költségvetés a rezsicsökkentés költségvetése lesz.
A rezsicsökkentés és a kiskeresetű családok adókedvezményeinek bővítése áll a 2014-es költségvetés középpontjában, erről beszélt Varga Mihály a parlamenti vita kezdetén. A nemzetgazdasági miniszter elmondta, jövőre 260 ezer alacsonyabb jövedelmű család már a járulékokból is érvényesítheti az adókedvezményét. Varga Mihály megerősítette, a kabinet célja a pénzügyi stabilitás megőrzése, ezért az uniós elvárásnál alacsonyabb 2,9%-os költségvetési hiánnyal, rekordalacsony 2,4%-os inflációval és 2%-os gazdasági növekedéssel számol a kormány, a költségvetésbe pedig egy 220 milliárd forintos tartalékot is beépítenek. A tárca vezetője hangsúlyozta, az alacsony inflációnak köszönhetően a nyugdíjak és a jövedelmek reálértéke is nő, ennek és a rezsicsökkentésnek köszönhetően pedig több pénz marad az emberek zsebében.
2014-ben is az emberek mindennapi életét alapjaiban és kedvezően érintő feladatunk a rezsicsökkentés megvédése. Ezzel az intézkedéssel több száz milliárd forinttal több pénz marad a családoknál. Ennek a ténynek számos kedvező hatása van, kezdve az infláció csökkenésétől, a vásárlóerő növekedésén át, a bruttó hazai termék növekedési ütemének gyorsulásáig.
Varga Mihály hozzátette, azzal számolnak, hogy növekszik a belső fogyasztás, vagyis az emberek többet költenek majd. A büdzsében új elemként jelenik meg a diákhiteltartozások részleges elengedése azoknál az egyetemi és főiskolai hallgatóknál, akik gyermeket vállalnak. És kiemelte, megvan a fedezet a költségvetésben 160 ezer pedagógus bérének emelésére is. A tárcavezető hozzátette, szeptemberben újabb béremelésre számíthatnak a tanárok. Varga Mihály hangsúlyozta, a kormány gazdaságpolitikai alapelvei változatlanok, így folytatódik a fegyelmezett és felelős gazdálkodás, a gazdasági élet szereplőinek pedig nem kell adó vagy járulékemelésre készülniük.
Az MSZP szerint megalapozatlan a jövő évi költségvetés. A szocialista Józsa István azt mondta, a javaslat nem szolgálja a kiszámíthatóságot, a növekedést, és továbbra is a gazdagoknak kedvez. Az LMP-s Vágó Gábor szerint a 2014-es költségvetés megbízhatatlan. Nem válaszol a gazdasági és társadalmi folyamatokra, és nem mutat meg semmilyen kitörési pontot. A jobbikos Volner János szerint biztosan kell majd évközben is módosítani a büdzsét, mert az előirányzatok nem fognak teljesülni. A KDNP Sesztár Oszkár a kiszámítható költségvetési politika megteremtését, valamint a családok megerősítését, életfeltételeik javítását nevezte a jövő évi büdzsé legfontosabb céljainak, kiemelve, hogy nem lazul a költségvetési fegyelem, vagyis nem választási büdzsé készül. A Fidesz szóvivője Selmeci Gabriella azt mondta, a költségvetés biztosítja, hogy jövőre mind az ország, mind pedig a családok erősebbek lesznek. 2014-ben 260 ezer család nettó jövedelme is nő, miután a kiskeresetű családoknál csökkentik az adókat, tette hozzá. A szóvivő hozzátette, a jövő évi büdzsé másik fő üzenete, hogy az ország a következő évben is stabil pályán lesz, tartós gazdasági növekedéssel, csökkenő inflációval, a bérek és a nyugdíjak reálértékének emelkedésével számol a kormány. Ma kezdődött az Európai Uniós állam és kormányfők csúcs találkozója Brüsszelben, amelyen részt vesz Orbán Viktor miniszterelnök is. Brüsszelben van tudósítónk, Baracka Eszter. Szervusz Eszter, mik lesznek a fő témák a csúcs találkozón?
Jó estét kívánok! Főként gazdasági témákról lesz szó. A legnagyobb izgalom azt a beszámolót várja, amelyet Mario Draghi, az Európai Központi Bank elnöke tart majd. 2014-től Frankfurt átveszi majd a 130 legnagyobb európai bank felügyeletét. Már futnak a stressztesztek, és hamarosan kiderül, hogy hol van baj, és ha van, akkor mekkora. A nagy kérdés... és az, hogy kiállja majd a számlát ezekben az esetekben. Lesz még szó egyébként szociális kérdésekről, kicsi és középvállalkozóknak nyújtandó hitelről, lampedúzai tragédia után természetesen menekültügyekről is, de mindez nagy valószínűséggel eltörpül majd a lehallgatási botrány legújabb fejezete miatt. Angela Merkel ide érkező, ugye tudjuk, az ő telefonját is lehallgatták, azt mondta, hogy el kellene gondolkozni azon, milyen lépéseket kell tenni a biztonságosabb adatvédelem irányába. Ezzel lényegében az Európai Bizottság egy nagy támogatót talált a régóta szorgalmazott adatvédelmi rendelethez. Martin Schulz pedig az Európai Parlament elnöke azt mondta, az EU-nak meg kellene szakítani a szabadkereskedelmi tárgyalásokat az Egyesült Államokkal.
Baracka Eszter, köszönjük szépen! A magyar szabadság ügye mindennél szorosabb kötelék a nemzethez tartozók között, és az új évezred szabad Magyarországa számít a világ magyarságára, mondta Áder János az 1956-os forradalom évfordulóján a kanadai Torontóban.
Az ezredik, aki Kanadában megkapta a magyar állampolgárságot, a karon ülő Mosónella Angerine. Összesen 71-en tették le Torontóban az állampolgársági esküt az október 23-i ünnepi megemlékezés felvezetéseként, amelynek díszvendége a köztársasági elnök volt. Az államfő üzenete szerint a magyar szabadság ugye mindennél szorosabb kötelék a magyar nemzethez tartozók között.
Én azt gondolom, hogy minden egyes alkalommal, ahol határon túlélő magyar közösségek, akik 1956 óta folyamatosan ápolják az 56-os forradalom emlékét, ha csak lehetőség és mód kínálkozik erre, a magyar államnak, a mindenkori magyar állam képviselőinek az a felelőssége és kötelessége, hogy lehetőséget biztosítsanak a közös ünneplésre.
Az Ontario-tó partján létrehozott Budapest Parkban Áder János megkoszorúzta az 56-osok emlékművét. Az államfő találkozott a torontói magyarok vezetőivel, és megtekintette azt az irodát is, amelyben a jövő év elejétől a négy esztendő után újból megnyitott főkonzulátus fogadja majd az ügyfeleket. Áder János az első köztársasági elnök, aki 1956 évfordulóján felkeresi az észak-amerikai magyar közösségeket. Innen Torontóból Bostonba, Los Angelesbe, San Franciscóba és Vancouverbe utazik tovább. A híradót Pogár Demeter tudósította.
A bátorságra, a kiállásra, a szabadságvágyra emlékezünk október 23-án, amikor egy nemzet mondta, elég volt, mondta a Sepsiszentgyörgyi 56-os megemlékezésen Répás Zsuzsanna. A nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár kiemelte, az 1956-os események idején a külhoni magyarság együtt érzett és együtt is cselekedett az anyaországiakkal, az akkori összefogást követendőnek tartva. Mert ma sem akarunk más, csak felemelt fővel élni bárhol magyarként. Ha a magyarországi románok szabadon kitűzhetik zászlajukat, hát senki ne bántsa Erdélyben a magyar vagy a székely zászlót sem.
De az is lehet, hogy
a magyarság a legfontosabb kérdésekben igenis össze tud fogni. És azok, akik nagyon sok kérdésben vitáznak, amikor a magyarság alapvető kérdéseiről van szó, akkor tudnak együtt cselekedni. Én ezt látom legfontosabb üzenetnek ebben az ünnepben is, és remélhetőleg ezt az ünnepet fogjuk jövő vasárnap is látni, ha kellően sokan, kellő erővel, nagyon szépen, csöndesen, egy békés demonstráción megmutatjuk a magyarság akaratát, a magyarság jogos igényeit.
Szívszorongató és lélekemelő volt, ahogy sok százezren együtt emlékeztünk 1956 hőseire, és kinyilvánítottuk, hogy 2014 tavaszán végre beteljesítjük az 56-os fiatalok álmait. Ezt írta a tegnapi békemenetről Csizmadia László, az egyik főszervező. A résztvevők Budáról, a Bentérről vonultak a hősök terére. A tömeg több mint egy kilométer hosszan zsúfolásig megtöltötte az utat. Sokan érkeztek a határon túlról is. A szervezők szerint meg akarták mutatni, hogy a többségi társadalom képes méltóság teljesen viselkedni és ünnepelni. Ez már a harmadik békemenet volt. A szervezők korábban azt mondták, azért van rá szükség, mert úgy érzik, veszélyben vannak az általuk fontosnak tartott értékek, többek közt a nemzeti szuverenitás, az összetartás, a humanizmus és a szeretet. Míg ezeket az értékeket korábban külföldről érte támadás, most az országon belüli események, mint például a Szolidaritás mozgalom szobordöntős akciója miatt hívták össze a békemenetet, mondták a szervezők. Szégyennek tartja a KDNP, hogy a Magyar Szolidaritás mozgalom a világtörténelmet formáló Lengyel Szolidaritás nevével él vissza, és arculatát használja megbotránkoztató akcióihoz. A kisebbi kormánypárt közleményben reagált arra, hogy a Szolidaritás mozgalom tegnap a Forradalom és Szabadságharc évfordulóján saját szobordöntő akciójára emlékezett. A Bajnai Gordon-féle együtt 2014-hez tartozó mozgalom szimpatizánsai egy táblát is lelepleztek, amelyen felirat emlékeztetett arra, hogy itt állították fel, majd döntötték le Orbán Viktor miniszterelnök Hungarocellből készített szobrát. Dokmen belerúgott, a szoborról letört fejbe, a torzót pedig a terrorházához vitték, ahol megcsomagították. A KDNP otrombának tartja, hogy október 23-án a Szolidaritás az évszázados magyar-lengyel testvérkapcsolatokat rombolta, és az általános közfelháborodás ellenére megkísérelte megvédeni csúfos szobordöntő akcióját. Olvasható a közleményben. A sajtóban és az interneten üzengetnek egymásnak a baloldali pártok politikusai a tegnapi közös tüntetés óta. Mesterházy Attilát hosszú ideig nem hagyta szóhoz jutni az összefogást kiabáló tömeg. Az MSZP elnöke szerint az akció szervezetnek tűnt, és úgy látta, a demokratikus koalíció szimpatizánsai voltak a leghangosabbak. Gyurcsány Ferenc szerint erről szó sincs, sajnálja, ami Mesterházy Attilával történt, de megérti azokat, akik szélesebb összefogást szeretnének.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Demokraták! Látva önöket, azt kell, hogy mondjam!
Hosszú ideig nem tudta elkezdeni a beszédét Mesterházy Attila. A tömeg hosszasan azt skandálta, összefogást. Néhány perccel korábban Gyurcsány Ferenc beszélt arról, hogy közös lista és közös miniszterelnök jelölt kell a baloldalon.
Ha nincs más megoldás, hogy beszéljünk világosan, akkor új vezetőt kell felkérni közös miniszterelnök jelöltnek. Mert közös vezető kell az ellenzéknek.
Azt mondta, a tárgyalásokat nem befejezni kell, hanem kinyitni. Gyurcsány Ferenc élesen bírálta Bajnai Gordon és Mesterházy Attila választási megállapodását is.
Az a megállapodás, amit mi kollégáink megkötöttek, az nem demokratikus, az nem időtálló, mert nem találkozik a demokratikus választók sokasságának akaratával.
A kisebb baloldali pártok közül Bokros Lajos, Kunce Gábor és Fodor Gábor is szélesebb ellenzéki összefogást sürgetett Mesterházy Attila beszéde előtt.
Pont emiatt gondolom azt, hogy bizony a felcsúti Maradona menni fog. Pont amiatt gondolom ezt, amit önök mondanak. Pont azért gondolom, hogy optimistábbnak kell lennie ennek a tömegnek.
A tüntetők többször is füttyel, bekiabálással, az összefogás skandálásával szakították félbe az MSZP elnökét. Megszervezetnek tartja a skandálást Mesterházy Attila. A 168 óra internetes kiadásának adott interjúban azt mondta, a színpadról szervezetnek tűnt az akció. Arra a kérdésre, gondolkodnak-e válaszlépésen, azt mondta, neki nem a demokratikus ellenzéki pártok az ellenfelei. Úgy fogalmazott, idézem, ha a beszédemre sem kíváncsiak, miért akarnak együttműködni velünk? A tárgyalásokat lezártnak tartom. Mesterházy Attila az interjúban arról is beszélt, a DK-s zászlókat lengető emberek voltak a leghangosabbak.
Aki a politikába megy, az készüljön fel arra, hogy nem csak megsimogatja egy tömeg.
Gyurcsány Ferenc pártjának elnökségi tagja Kerékbárci Szabolcs reggel a Kossuth Rádióban azt mondta, nem a demokratikus koalíció szervezte a skandálást Mesterházy Attila beszéde alatt.
Összefogás skandáltak, azok is a mellettem álló MSZP zászló alatt kint lévő emberek, meg az összes többi párt zászlója és táblák alatt demonstráló emberek. Ez volt a lényege, ez az üzenet. Erre kell reagálnia a politikai osztálynak, nem egymásra.
Juhász Péter, az Együtt PM Szövetség társelnöke közösségi oldalán azt írta, volt olyan megállapodás közöttünk, hogy, ahogy írta, nem egymást fogják fikázni a pártok, nem a megállapodásokat minősítik. Sajnálom, ami tegnap veled történt, nehéz, méltatlan helyzetbe kerültél. Ezt írt a Mesterházy Attilának címezve Gyurcsány Ferenc a közösségi oldalán. Hozzáteszi, eszünk ágában sem volt, ezért nem is szerveztünk semmilyen demonstrációt ellened. Szerinte a kórus nem ellene, hanem a helyzet ellen szólt. Gyurcsány Ferenc bejegyzésében úgy fogalmaz, nincs ok egymásnak esni, mert a résztvevők nem kívántak mást, csak összefogást. Gyurcsány Ferenc azt is írja, ha véletlenül Gordon lett volna az utolsó felszólaló, valószínűleg ugyanerre a sorsra jut.
A Fidesz arra szólítja fel az SZDSZ egykori elnökeit, Kunce Gábort, Fodor Gábort és Kóka Jánost, hogy fizessék vissza a párt által évekkel ezelőtt a Magyar Fejlesztési Banktól irodavásárlásra felvett hitelt. A párt kommunikációs igazgatója emlékeztetett, a tartozás mára meghaladja az 500 millió forintot. Kocsis Máté kiemelte, ha az állami tulajdonú MFB-nek veszteségként kell leírnia ezt a több mint fél milliárd forintot, akkor végső soron az SZDSZ által elherdált pénzt az adófizetők állják majd. A Fidesz ezért az adósságuk törlesztésére szólítja fel az SZDSZ egykori elnökeit, akik, mint Kocsis Máté fogalmazott, ismét feltűntek a színen.
Azt szeretnénk tőlük kérdezni, hogy miután kiszerepelték és kiokoskodták magukat különböző rendezvényeken, nem ülnének-e össze esetleg, és nem beszélgetnének-e arról, hogy ezt a több mint fél milliárd forintot esetleg valamilyen módon visszafizetik Kunce Gábor, Fodor Gábor és Kóka János a magyar állam részére.
Minden eddiginél többen, összesen 200 ezeren vesznek részt idén a november 1-től április végéig tartó közfoglalkoztatási programban, jelentette be Comba Sándor. A foglalkoztatásért felelős államtitkár azt mondta, hogy a résztvevők közül 100 ezeren dolgoznak majd, további 100 ezeren pedig olyan képzést kapnak a közfoglalkoztatásban, amellyel akár a nyílt munkaerőpiacon is elhelyezkedhetnek.
Nagyon lényeges az, hogy a közfoglalkoztatás önmagában ne egy folyamatosan oda-vissza mozgó tevékenység legyen, tehát magyarul lehetőséget adjunk azok számára, akik tudnak, akarnak és képesek akár a versenyszféra irányába nyitni, hogy az alapképzettségüt, az alapkompetenciát növelve próbáljunk nekik segíteni.
Elindult a Maros megyei Magfalváról a székelyek nagy menetelésére igyekvő szekérkaraván. 150 kilométert tesznek meg 3 nap alatt. Közben arra buzdítják az embereket, hogy vegyenek részt vasárnap az eddigi legnagyobbra tervezett székelyföldi tiltakozó megmozduláson, amelyen a romániai közigazgatási átalakítás ellen és a területi autonómia létrehozása mellett tüntetnek majd. Nem csak Székelyföldön, hanem Budapesten és a világon összesen 22 helyen tartanak szimpátia megmozdulásokat.
A helyi rezes banda búcsúztatta a székelyek nagy menetelésére induló szekereseket Magfalván.
Remélem, hogy kibírjuk, de nem, hogy remélem, mert biztos, hogy ki fogjuk bírni, és még egy szép kirándulás is lesz a tetejében.
A 6 szekérből álló karavánnal 30-en utaznak. 3 nap alatt 150 kilométert tesznek meg, közben több mint 30 településen haladnak át. Céljuk, hogy minél több ember toborozzanak a vasárnapi nagy menetelésre. A hétvégi akciót a Székely Nemzeti Tanács szervezi, így tiltakoznak a tervezett romániai közigazgatási átalakítás ellen, amely hátrányosan érintené az ott élő magyarokat. A román kormány 2 szinte teljesen Székely megyét úgy osztana fel, hogy az új régiókban a magyarok aránya a mostani 75%-ról 30% alá csökkenne.
A jövő, az autonómia útja a Székelyföldön belül minden székelyember, minden székelyföldi közösség számára nincsen más út, nincsen más lehetőség a megmaradásra.
A székelyek nagy menetelésének résztvevői a tervek szerint egy több mint 50 kilométer hosszú, összefüggő menetoszlopppal fognak demonstrálni a területi autonómiáért. Ezzel egy időben Budapesten és 4 másik magyarországi városban, valamint többek között az Egyesült Államokban, Kanadában és Ausztráliában is szerveznek szimpátia tüntetést.
Amikor a Székely Nemzeti Tanács felhívása megtörtént a világ magyarsága fele, hogy egy szimpátia tüntetés legyen minél több városba, úgy gondoltuk, hogy Budapesten is csatlakoznunk kell ehhez a felhíváshoz.
A vasárnapi székely tüntetést a közmédia közvetíti majd. A Duna csatorna és a Kossuth Rádió 9 óra 45 perctől kezdi a műsorát, és napközben folyamatosan tudósít a megmozdulásról.
4 darab, egyenként 250 méter hosszú székely zászló elkészítését vállalta az RMDS 3 széki szervezete az október 27-i székelyek nagy menetelésére. Tamás Sándor megyei elnök elmondta, emellett 3000 kisméretű székely zászlót és 200 magyar, román és angol nyelvű transzparenst osztanak ki a felvonulók között. A megye minden magyar lakta településéről érkeznek csoportok. Mintegy 1200 résztvevőt várnak a külön vonattal és ugyanennyit autóbuszokkal más megyékből. A Verespataki Cián technológiás bányaberuházás ellen szóló szakvélemények jelentek meg a román médiában. Kiderült, hogy brit kutatók már évekkel ezelőtt elkészítettek egy régészeti jelentést, amely igazolja, hogy a lebontásra szánt Verespatak jó eséllyel pályázhatna az UNESCO világörökségi listájára. Másfelől a Földtani Intézet volt igazgatója szerint a ciános zagytározót egy instabil, veszélyes területen alakítaná ki a kanadai beruházó.
Kiszivárgott a napokban az a független régészeti jelentés, melyet az Oxfordi és Leicesteri Egyetem kutatói készítettek 3 éve Verespatakról a bukaresti kulturális minisztérium kérésére. A jelentés szerint Verespatak 4 kritériumot is teljesít a 10 lehetséges közül, amelyek alapján egy település az UNESCO világörökségi listájára kerülhet, pedig 1 is elég lenne. A civil szervezetek felháborítónak tartják, hogy a minisztérium eddig eltitkolta az általa megrendelt kutatás eredményét. A kulturális minisztérium a kanadai cég reklámüzeneteit képviseli. Azt állítja, hogy a bányanyítással nem sérül majd Verespatak 3000 éves bányászati öröksége, miközben 4 hegy fog eltűnni. Az angol kutatók szerint a kormány kulturális vandalizmust követel, ha engedélyezi a beruházás elindítását, mondja ez a műépítész. Az aranybánya megnyitása nem csak az épített örökséget veszélyezteti. Az arany kivonásához 10-szer annyi mérgező cianid vegyületet használnának, mint Európa összes aranybányájában együttvéve. A veszélyes anyag egy hatalmas zagytározóba kerülne, de ez egy instabil helyen épülne, állítja a Román Földtani Intézet volt igazgatója, akit kijelentései után pár nappal leváltottak.
Egyértelmű, hogy az ő leváltása összefüggésben van a bizottságban elhangzott álláspontjaival, mivel a leváltást úgy oldották meg, hogy közben kiderül, hogy nem is Marincsáur írta le azt a papírt, ami miatt esetleg leváltanák, meg hát olyan más indokat is használtak, aminek semmi köze az intézmény valós működéséhez.
A bukaresti Földtani Intézet volt igazgatója szerint a román-kanadai cég meghamisította a geológiai térképeket, amelyeken eredetileg az szerepelt, hogy az agytározó tervezett helyén aktív források találhatók. Ezeken keresztül a talajvíz a ciános zaggyal érintkezne. A szakember szerint így félő, hogy megmérgezik a közeli Abrutbánya ivóvízét.
A híradó véget ért, már is jönnek a sporthírek és az időjárás jelentés. 7:30-kor pedig kezdődik a közbeszéd. Jegyes Tóth Kriszta várja önöket. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!